Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint egyházunk a mai vasárnapra azt kijelölte. Megírva találjuk Lukács evangéliumának 19. fejezetében a 11. verstől a következőképpen. Amikor pedig ezeket hallották, mondott Jézus egy példázatot is, mert közel volt Jeruzsálemhez, és azt gondolták, hogy azonnal meg fog jelenni az Isten országa. Így szólt tehát. Egy előkelő ember távoli országba utazott, hogy királyi méltóságot szerezzen magának, és úgy térjen vissza. Hívatta 10 szolgáját, átadott nekik 10 minát, és azt mondta nekik, kereskedjetek, amíg vissza nem jövök. Alattvalói azonban gyűlölték őt, ezért küldöttséget menesztettek utána, és azt üzenték. Nem akarjuk, hogy ez uralkodjék felettünk. Amikor pedig megszerezte a királyi méltóságot és visszatért, magához hívatta azokat a szolgákat, akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki hogyan kereskedett. Jött az első, és azt mondta, Uram, a minád 10 minát nyert. Az erre így szólt. Jól van, jó szolgám, mivel hű voltál a kevésen, legyen hatalmad 10 város fölött. Aztán jött a második, és jelentette. Uram, a minád 5 minát nyert. Ehhez pedig így szólt. Uralkodj te is 5 városon. Jött a harmadik is, aki így beszélt. Uram, itt a minád. Egy kendőbe kötve őriztem. Féltem ugyanis tőled, mivel könyörtelen ember vagy. Azt is behajtod, amit nem fektettél be, és learatod azt is, amit nem vetettél el. Ekkor az így szólt hozzá. A saját szavaid alapján ítéllek meg, gonosz szolga. Tudtad, hogy én könyörtelen ember vagyok? Hogy behajtom azt is, amit nem fektettem be, és hogy learatom azt is, amit nem vetettem el? Miért nem tetted hát a pénzemet a pénzváltók asztalára, hogy amikor megjövök, kamatostul kapjam meg? Az ott állóknak pedig ezt mondta. Vegyétek el tőle a minát, és adjátok annak, akinek 10 minája van. Mire ezt mondták neki? Uram, annak 10 minája van. De ő így válaszolt. Mondom nektek, hogy akinek van, annak adatik. Akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. Ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy királlyá legyek felettük, hozzátok ide, és vágjátok le itt előttem. Ámen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban sokszor elgondolkozunk azon, hogy az első keresztények, ott az első századokban miért voltak annyira hűségesek Jézushoz? Miért vállalták az üldöztetést, a kínokat, a börtönt, sőt, nagyon sok esetben a halált is? Nyilván azért, mert valami egészen bizonyos reménységük volt, hogy ha meg is halnak, rájuk az Isten országa vár. Rájuk az örök élet, az örök boldogság, az örök öröm vár Jézusnál. És ebben nem kételkedtek, ebben egészen bizonyosok voltak. Tudták, hogy ami itt van, az egy szenvedéssel teli élet, egy bűnökkel, gonoszságokkal teli élet. Ezt nem kell sajnálni, itt hagyni. De ami ott vár az Isten országába, hát ott nem lesz sírás. Azt mondja az ige is, hogy az Isten letöröl minden könnyet az ő szemükről. Ott már nem lesz bűn, nem lesz gonoszság. Ott már nem lesz egymásnak a bántása. Nem lesz szenvedés, nem lesz betegség, nem lesz meghalás. Azoknak az embereknek, akik vállalták a hitükért, mert megvolt a lehetőségük, ugye áldoztak volna a császár géniuszának, már is megmenekültek volna a haláltól, meg volt a lehetőségük életben maradni. És azt mondták, nem éri meg. Nem éri meg itt maradni ezen a bűnökkel és szenvedésekkel teli földi életben. Sokkal jobb lesz nekünk ott az Úrnál. Egészen bizonyosak voltak abban, hogy valami sokkal jobb vár rájuk. És most is Kínában, Észak-Koreában, Észak-Koreának a történéseit ugye nyomon követjük, és tudjuk azt, hogy ha egy Bibliát találnak véletlenül, a családban. Az egész családot, az egész rokonságot elviszik munkatáborba, és ott bekerülni egy munkatáborba felér a halálos ítélettel, mert élve onnan nem lehet már kijönni. Vagy Iránban, most úgy halljuk, hogy nagyon sokan térnek meg az Úr Jézushoz, és nagyon sok fiatal megtérő, akik ugye a muszlim hitet hagyják el, és fogadják el Jézust megváltójuknak. Nagyon sok fiatal megtérőnek azzal kell szembenézni, hogy lehet, hogy a saját családtagjai, saját rokonai fogják megölni. Miért vállalják? Nyilván egy bizonyos reménységük van, hogy megéri. Megéri, mert ott az Úrnál, az Isten országában valami sokkal jobb vár az emberre. Ott sokkal jobb, mint sem, hogy itt maradni és a hitünket megtagadni. Valamiféle reménység mindenkiben van. Valamiféle bizonytalan reménység. Mindenki vágyik azért az örök életre. Vekerdi Tamás elhunyt nemrégen, ő például azt mondta, azt írta, hogy a kisgyereknek, a kis óvodásnak, meg kisiskolásnak nehogy valaki azt mondja, amikor meghal nagymama, nagypapa, hogy na most akkor vége mindennek, és kész, vége nincs tovább, és a semmi következik, mert hogy ezt a gyerek nem bírja feldolgozni. És azt mondja, érdekes, hát hogyha hívő vagy, akkor könnyű neked, mert akkor arról beszélhetsz a gyermekednek, hogy van Isten, van mennyország, és akkor a nagypapa és a nagymama ott élnek tovább Istennél. Hát ezt tudja a gyermek leginkább elfogadni, és ezt tudja leginkább feldolgozni. De hogyha semmilyen hited nincs Istenben, mondja Vekerdi Tamás a szülőknek, ha egyáltalán nem hiszel a más világban meg Istennel, akkor is mondj valami olyasmit, hogy hát tovább él azért, mint egy csillag, vagy az emlékeinkben, és így tovább, és így tovább. Tehát mindenképpen, hogyha azt akarjuk, hogy a kisgyerek fel tudja dolgozni a gyászt, akkor valahogy úgy kell neki elmondani ezt, hogy van tovább, van valami folytatás, mert azt nem bírja elviselni, hogy nincs tovább, és nincs folytatás. Tehát ilyenfajta bizonytalan reménység azért ugye úgy van az emberben, hogy hát majd egy csillagként, vagy hogy az emlékeinkben majd valahogy tovább él. Valahogy vágyik az ember az örök életre. Egyetemistákkal beszélgettünk, hogy a tudomány nagyon kutatja, hogy hogyan lehetne meghosszabbítani, sőt végtelenné tenni a földi életet. És hogy vannak tudósok, akik komolyan hisznek abban, hogy lehet végtelenné tenni ezt a földi életet, majd föltalálják azokat a szereket, amivel ez megvalósítható. És elbeszélgettünk ezekkel a hívő egyetemistákkal, hogy de van ennek egyáltalán értelme? Hát meg akarjuk hosszabbítani a szenvedéssel teli földi életet? Hát azt akarjuk, hogy 70-80 év helyett 1000 évig, 2000 évig, sok ezer évig gürcöljünk és szenvedjünk és kínlódjunk. Hát akarjuk mi ezt egyáltalán? Hát a 92 éves nagymamám nem azt mondta a múltkor, hogy már arra vágyik, hogy vége legyen? Amikor beszélgettünk, akkor egyértelműen kinyilvánította, hogy hát engem itt felejtett a jó Isten? Hát nekem már nem jó, nem jó itt. Én már nem szeretném, hogy tovább éljek. Én azt gondolom, hogy nem véletlen az, amikor az Úr kiűzi Ádámot és Évát az Édenkertből, odaállítja a lángpallost és a kérubokat, hogy ne mehessen vissza az ember, és ne ehessen az élet fájáról, hogy örökké éljen, mert hogy örökké élni bűnösen, gonoszul. Tehát ez a bűnös életünk, ez a gonosz életünk legyen végtelen? Nem. Az nem lenne jó. A reménység attól reménység, hogy valami jobbat szeretnénk, valami tökéleteset, valami fájdalom nélkülit, valami bűn nélkülit, valami gonoszság nélkülit. És megvan erre a reménységünk, nekünk hívő keresztényeknek megvan a reménységünk, hogy igen, részünk lehet az Isten szerinti örök életben. ahol nincs bűn, ahol nincs gonoszság, ahol nincs fájdalom, ahol nincs szenvedés, ahol nincsenek már könnyek, ahol nincs gyász, ahol nincs meghalás. Reménység vasárnapja van, és a reménységünk bizonyos reménység, mert az Úr Jézus Krisztus eljött értünk, a bűneinket magára vette, az ő igazságát ránk ruházta, és ezért van meg a reménységünk. Ő feltámadt, legyőzte a halált, legyőzte az ördögöt, és ezért van meg a reménységünk, hogy amikor ennek a földi életünknek vége, akkor oda mehetünk az Istenhez. Ott színről színre láthatjuk az Úr Jézust, ami megváltunkat, és ott nagyon-nagyon-nagyon jó lesz. És ez nem mese. Nem egy mese miatt jövünk vasárnapról vasárnapra az Isten tiszteletre. Nem egy mese miatt olvassuk a Bibliát. Nem egy mese ösztönöz bennünket arra, hogy imádkozzunk és keressük Istennel a kapcsolatot, hogy keressük az Isten akaratát. Bizonyos reménységünk van, bizonyos reménységünk lehet, hogy Istenhez tartozhatunk. Istenhez tartozhatunk feltételes módban. Nemrégen, 2 héttel ezelőtt voltunk egy továbbképzésen a férjemmel, úgy hívják, hogy Lelkész Akadémia, ami továbbképzési tanfolyamainkat. És ez a Lelkész Akadémia most a gyászolók lelki gondozásáról, illetve a temetési istentiszteletről szólt. Mert ugye a temetés az egy istentiszteleti cselekmény, és azt mondja az egyik református előadónk, református teológiai tanár, hogy tulajdonképpen a temetési istentisztelet az azt jelenti, hogy a hívő közösség elkíséri egy tagját az Isten trónusa elé, feltéve, hogyha az elhunyt hívő, és hozzátette ez a tanár, hogy a gyakorlat pedig az, hogy úgy teszünk, mintha. És akkor egymásra néztünk a férjemmel, hogy igen, igen, ez így igaz, úgy teszünk, mintha. Mert ha temetési szolgálatot kérnek tőlünk, akkor természetesen elvégezzük. Ez az evangélikus egyházban teljesen természetes, és senkit vissza nem utasítanánk, már csak azért sem, mert a temetési istentiszteleten szintén van lehetőségünk Jézusról bizonyságot tenni, van lehetőségünk az evangéliumot hirdetni. Ha pedig a temetési szolgálatot elvállaljuk, még ha egy ateistáról is van szó, akit eltemetünk, ha a temetési szolgálatot elvállaljuk, nyilván figyelemmel kell lennünk a gyászolóknak az érzékenységére, lelkiállapotára. Nyilván senkiről ki sem jelenthetjük azt, hogy na hát ő biztos, hogy elveszett, mert honnan is tudhatnánk mi azt, hogy utolsó óráiban esetleg nem történt-e valami, Isten valahogy nem adta meg neki a megtérés lehetőségét. Tehát mindenkit úgy temetünk el, hogy hívő volt, vagy úgy teszünk, mintha hívő lett volna. De itt most azért így az egyházi esztendő utolsó 3 vasárnapján komolyabban el kell gondolkoznunk. Ugye múlt héten volt ítélet vasárnapja, a reménység vasárnapja, jövő héten az örök élet vasárnapja, hogy ha a temetések alkalmával nem is, de így ezen az utolsó 3 vasárnapon azért úgy mélyen gondolkozzunk el rajta, és úgy véssük a szívünkbe, meg az értelmünkbe, hogy nem üdvözül mindenki automatikusan. Még akkor sem, hogyha keresztény temetése van. Mert Isten igéje azt mondja, hogy megváltás nélkül nem lehet. Megváltás nélkül nem lehet bejutni az Isten országába. Mert ha valaki nem részesült Jézus Krisztus megváltásában, akkor ott vannak a bűnei, amik megakadályozzák azt, hogy a Szent Isten közelébe kerüljön, a Szent Isten országába beléphessen. Azoktól a bűnöktől meg kell szabadulni. Ha valaki az Isten országába akar belépni, akkor a bűneitől meg kell, hogy szabaduljon. És akkor itt elkezdhetünk félni, meg rettegni, hogy jaj, mi van akkor? Hát akkor rettegnünk kell az ítélettől? Akkor rettegnünk kell attól, hogy a pokolba kerülünk? De azért van ma reménység vasárnapja, hogy a figyelmünket ráirányítsa a megváltó Úr Jézus Krisztusra, mert ő benne van a mi reménységünk, ő benne van a mi váltságunk, hogy nem kell nekünk félni meg rettegni, mert van megoldás, van reménység, hogy a bűneinktől megszabadulhatunk, és az örök haláltól, a pokoltól megszabadulhatunk. Azt mondja ebben a példázatban, hogy akik nem akarták, hogy királlyá legyek felettük, azokat hozzátok és vágjátok le itt előttem, hogyha ezt, ez ugye egy példázat, hogyha ezt megmagyarázzuk, akkor ezzel tulajdonképpen Jézus jelezni akarta, hogy ha valaki nem akarja, hogy ő Jézus legyen király felette, akkor tulajdonképpen az az ember saját maga választja az örök halált, az örök élet helyett. Mit mond Jézus? Én vagyok az élet. Én vagyok a feltámadás és az élet. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Többször kijelenti magáról, hogy ő az élet. Ha valaki Jézust elutasítja, akkor az életet utasítja el. Ha valaki nem akarja, hogy Jézus legyen a királya, ha Jézus legyen király ő felette, akkor az ember saját maga választja az élet helyett a halált tulajdonképpen. Megváltás nélkül nem lehet az Isten országába jutni, de ez a vasárnap, ez a reménység vasárnapja pontosan arról szól, hogy van reménységünk, egy bizonyos reménységünk. Jézus meghalt értünk és feltámadt, és hogyha őt fogadjuk be a szívünkbe, az életünkbe, ha őt tesszük a szívünk királyává, akkor mi beléphetünk az Isten országába. Már itt bizonyosak lehetünk, már a földi életünkben bizonyosak lehetünk abban, hogy őhozzá tartozunk, és őhozzá megyünk, és nem kell már félnünk a meghalástól sem, és nem kell félnünk az Isten ítéletétől, és nem kell félnünk attól, hogy jaj, mi vár ránk. Mert hogyha Jézusban hiszel, ha benne bízol, akkor az ő karjaiba mehetsz. Mint hogy van egy rajzfilm, és nagyon-nagyon gyönyörű az a jelenet, amikor a gazdag és Lázár történetét dolgozza fel ez a rajzfilm, és Lázár meghal, és a mennyben Jézus eléje jön, és átöleli. És ez annyira megmelengeti az embernek a szívét, így megdobogtatja, hogy igen, így vár ránk Jézus, hogy ő magához akar bennünket ölelni. Itt a minák példázatában, ugye úgy kezdődött a példázat, hogy közel volt Jeruzsálemhez, és azt gondolták, hogy azonnal meg fog jelenni az Isten országa. Hát ugye ők akkor a zsidók úgy képzelték el, hogy a messiás azért jön, hogy a földön alapítson királyságot. Az ő váradalmaiknak az volt a lényege, hogy a rómaiaktól megszabadítja őket, a rómaiakat kiűzi az országból, és eljön ez a földi paradicsom, és akkor mindenki nagyon boldog lesz, hogy Izrael újra szabad, és akkor jólét lesz, és minden rendben lesz. És akkor azt mondja az Úr Jézus, hogy nem, el kell mennie egy távoli országba királyi méltóságot szerezni, de visszajön. Tehát ebben a példázatban benne van az, hogy most megyek Jeruzsálembe, de nem azért, hogy itt most azonnal királyságot alapítsak és megkoronázzanak királyá, hanem valami másnak kell itt történnie, szenvednie kell az Úr Jézusnak és meghalnia, aztán feltámadnia, és elmegy az ő atyának országába, és az ő atyának trónusára ül, és királyi méltósága lesz, de már azt is jelzi, hogy vissza fog jönni. Az Úr Jézus vissza fog jönni. És a visszajövetele előtt a szolgáinak feladata van. Mindegyik szolga kap egy minát. Hát itt a nagy kérdés, hogy vajon mit jelent ez a mina. Akárhány könyvet olvastam, bibliai kommentárt, a biblia tudósoknak, ahányan vannak, mindenkinek más a véleménye. Van, aki úgy gondolja, hogy ez a példázat ugyanazt jelenti, mint a talentumos példázat, ami a Máté evangéliumában van. Van, aki szerint teljesen mást jelent, úgyhogy nagy a vita erről a dologról, hogy vajon mit jelenthet pontosan ez a mina. Volt a héten lelkészi munkaközösségi ülésünk, és volt a lelkészeknek közös készülése vasárnapi prédikációra, de nem tudtunk megegyezni. Tehát szintén különböztek a vélemények, hogy vajon mi a... A talentumos példázatban ugye különböző, az egyik 5 talentumot kap, másik 2, harmadik 1-et, ráadásul a talentum az valami eszméletlen magas összeg, egy hatalmas vagyon. A mina az nem olyan magas összeg, pár hónapos munkabér, egy-egy mina. Aztán a talentumos példázatnál különbözőt kapnak, itt mindenki ugyanannyit kap, vajon mi lehet ez? Ugyanazt a lehetőséget, ugyanazt a kegyelmet, ugyanazt a szent lelket, ugyanazt a hitet? Mindegy is, hogy jelente valamit a mina vagy nem. A lényeg, hogy kezdeni kell valamit azzal, amit Jézustól kaptál. Nem lehetsz közönyös. A példázat előtt közvetlenül Zákeus története volt. Zákeus megkapja a kegyelmet az Úr Jézustól, és Zákeust a megváltás kegyelme cselekvésre ösztönözte. Azt mondja, jóvá teszem, amit kárt okoztam. Négyszeresét visszaadom. A vagyonom másik felével meg megsegítem a szegényeket. Tehát az, hogy megkapta az Úr Jézustól a kegyelmet, ez őt cselekvésre ösztönözte. Kell valamit tennem az Isten országáért. És bármit is jelent a mina, a lényeg, hogy a mina az Úr tulajdona. A mina az a dolog, vagy az a személy, aki hozzátartozik. Tehát a feladat az, hogy azon munkálkodjunk, hogy egyre több legyen, ami az Úré. Egyre több legyen, ami ő hozzá tartozik. Meg kell sokszorozni, ami az Úré. Tehát azt kellene, hogy a legfontosabb legyen, hogy az Isten országát építsük. Kendőbe kötve őrizni. Tulajdonképpen eltitkolni mindenki előtt, hogy Jézushoz tartozunk, hogy véletlenül se vegyenek példát rólunk, hogy őt kellene választani. Azt mondja ez a szolga, aki a kendőbe kötve őrizte a minát, hogy hát féltem, hát te egy kegyetlen valaki vagy, féltem tőled. Valaki ilyennek ismeri az Istent, akitől rettegni kell? Igen, vannak olyan keresztények. A törvénykező kegyesség az könnyen oda vezet, hogy Istenben csak az ítélő bírát látja, és a szerető kegyelmes mennyei atyát pedig nem. És akkor az ilyen keresztény azt mondja, hogy jaj, mindenkitől távol tartom magam, be ne szennyezzenek, megőrzöm azt, amit az Úrtól kaptam, de hát hogyha olyan nagyon bekötve tartja, kendőbe kötve tartja azt, amit az Úrtól kapott, akkor emiatt lehetetlenné teszi, hogy mások is megismerjék Jézust. Pedig hát maga Jézus parancsolta, hogy nekünk az a feladatunk, hogy tegyünk tanítvánnyá másokat is. Hát nem ez volt Jézus utolsó parancsa a mennybe menetel előtt? Tegyetek tanítvánnyá mindenkit, tanítva őket, mindarra, amit tőlem tudtok? Úgy körülbelül így lehetne elmondani a magunk számára, hogy amit tudunk Jézusról, amit tőle tanultunk, azt tovább kell adni. Nem kendőbe kötve őrizgetni, hanem továbbadni. De a félelem az meggátol. Azt mondja az Úr, hogy hát hogyha félelem volt benned, hogy én ilyen kegyetlen vagyok, hát akkor annál inkább. Hát ha féltél, akkor a félelem kellett volna, hogy ösztönözzön, hogy építsd az én országomat. De kedves testvérek, az igazság az, hogy a félelem lebénít. Ugye ezt tapasztaljuk a mindennapokban, hogyha félünk, akkor lebénulunk. A félelem lebénít. Aki nem jól ismeri Istent, az nem mer semmit csinálni. Tehát először meg kell ismernünk Istent, mint jóságos, kegyelmes, szerető mennyei atyát. Nem olyan apát, hogy a hittanosoktól sokszor tudom, hogy ezzel most már vigyázni kell, amikor Istent úgy mutatom be, mint apát, mert a hittanosaim elmondják, hogy az én apukám tudni se akar rólam, soha nem látogat meg. Meg az én apukám mindig csak kiabál, megveszekszik, hát van, akit meg is vernek nagyon. Tehát vannak olyan apukák, akik nem az Isten képe és hasonlatossága. És akkor már külön el kell mondani a gyerekeknek, hogy igen, itt a földi életben vannak rossz apukák is, vannak gonosz apukák is, de te milyen apukára vágynál? És hogyha elbeszélgetünk erről, hogy hát igen, aki játszik velem, leül velem társas játékozni, akivel együtt kirándulunk, akivel lehet együtt birkózni, meg együtt biciklizni, aki megölelget, és... Na, azért úgy mindenki tudja, hogy milyen a jó földi apuka. Na hát az Isten ennél százszor, milliószor szeretőbb, és kedvesebb, és jobb, és kegyelmesebb. Meg kell ismernünk az Istent ilyennek, és aztán, ha megismertük őt az ő valóságában, akkor ez a kegyelem, ez a szeretet, amit tőle kapunk, ez szolgálatra fog indítani. Az egyik lelkész testvérem mesélte el ezt az örömteli történetet, hogy egy 65 éves nyugdíjas férfi kereste őt meg, és nagyon szomorú volt, azt mondja, tisztelend úr, most döbbentem rá, hogy az egész életemet eltékozoltam. Hogy fogok én most az Isten elé állni? Elmesélte, hogy fiatal korában megtért, és az életét igyekezett is úgy élni, hogy a bűnöket elkerülni. Ezzel nem is volt gond, de csak ennyi. És azt mondja, most, ahogy így nyugdíjas lett, és egyre több az ideje, és nincs mit csinálnia szinte, így elkezdte, hogy végig gondolni az életét. És valahogy így rádöbbent arra, hogy de hát nem csinált semmit az Isten országáért. Nem csinált semmit a gyülekezetért, az egyházért. Nem csinált semmit azért, hogy legyenek emberek, akik ő általa megismerik Jézust, és bejuthatnak az Isten országába. Szóval nem tettem semmit Jézus ügyéért. Hogy állok én most így oda az Úr elé? És akkor azt mondja a lelkész, hogy Pali bácsi, van megoldás. Most így együtt imádkozhatunk, és elmondhatja Jézusnak, hogy sajnálja az elvesztegetett 40-50 évet, bocsánatot kérhet érte, és bocsánatot is fog kapni érte. És elhatározhatja, hogy ebbe a hátralevő néhány évben másképp lesz. És ez meg is történt, imádkoztak. Ő hittel vette a megbocsátást, és azt mondja a lelkész testvér, hogy beállt a beteglátogató szolgálatba. Most így 65 évesen, ő még egészségileg egész jól van, és szeretnék valamit szolgálni, gyülekezetért is tenni valamit, meg úgy általában az Isten országáért. És beállt a beteglátogató szolgálatba, a gyülekezet betegeit is látogatja, és a kórházban is vállalt látogatást. Minden nap néhány órát erre fordít. Bibliát olvas annak, aki engedi, együtt imádkozik azzal, aki engedi, beszélget a betegekkel, hogyha a beteg azt mondja, hogy ő szeretné a lelkészt is, hogy meglátogassa, akkor szól a lelkésznek, hogy tisztelend úr, ő hozzá menjen el, mert úrvacsorát szeretne venni, vagy valami hasonló. És nagyon komolyan beállt ebbe a szolgálatba. És azt mondja ez a lelkész testvérem, hogy igen, nagyon sokan vagyunk, akik eltékozoljuk az életünket, bekötözzük egy kendőbe a minát, és őrizgetjük, de legalább az életünk utolsó éveiben, az életünk végén ki lehetne bontani, hogy na, eddig nem is kezdtem vele valamit, de akkor most ezekben az utolsó években még hátha meg tudom szaporítani. Nem lesz belőle 10 újabb mina, vagy 5 újabb mina, de mondjuk lesz még egy fél mina az egy minán kívül. A reménység azt is jelenti, hogy kezdhetünk újat. Hogyha eddig esetleg elrontottuk, rosszul csináltuk, akkor imádkozhatunk, bocsánatot kérhetünk, és kezdhetünk tiszta lappal. Adja meg az Úr azt a kegyelmet, hogy felismerjük, hogy mi az, amit jól csináltunk, és azért hálát adjunk, és felismerjük, mi az, amit esetleg rosszul csináltunk, vagy mulasztottunk, és azért bűnbánatot tartsunk, és bocsánatot kérjünk, és kérjük Istentől, hogy töltsön be az ő szent lelkével, és indítson szolgálatra, még akkor is, ha már úgy érezzük, hogy talán csak napjaink, heteink vannak hátra. Reménység vasárnapja van. Ha nincs reménységünk, akkor könyörögjünk a reménységért. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, benned van a mi reménységünk. Benned van a mi megváltásunk. Uram, te tudod, hogy most kinek a szívében milyen reménység van, vagy van-e reménység, vagy hiányzik. Uram, kérlek, hogy Te add meg az igaz élő hitet mindannyiunknak. Te add meg az igaz, bizonyos reménységet mindannyiunk szívébe. És add, hogy ez a reménység, ez ösztönözzön bennünket a szolgálatra. Hogy ne bekötözve tartsuk azt a minát, hanem kioldozzuk és téged szolgáljunk. Úgy kövessünk téged, hogy közben megszaporítsuk azt, ami hozzád tartozik, ami a tiéd. Uram, nélküled ezt nem tudjuk tenni. Ezért kérjük, hogy töltsd be minket a te szent lelkeddel. Amen.